Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem a nap embere Kamp Salamon, a Luteránia ének és zenekar Liszt Ferenc és Kossuth Díjas karnagya, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanára, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, csókolom!
Azt el kell mondani, hogy elég nehéz volt egyeztetnünk az időpontot, mert hogy nagyon sok volt az elfoglaltsága. Ez az év ezen szakaszára jellemző, vagy általában ennyire elfoglalt?
Általában is elfoglalt vagyok, de különösen ilyenkor advent és a karácsonyi időszakban, hiszen ilyenkor igyekszünk hagyományosan most már a kelenföldi barokk estéken is részt venni, a Deák téren pedig hagyományosan játsszuk a kantátazen és istentiszteleteket, tehát ez azt jelenti, hogy vasárnap istentiszteleti keretek között szólalnak meg azok a Bach kantáták, amelyeket a mester az adott vasárnapra írt, és hagyományosan most már több évtizede a karácsonyi oratórium első három kantátája is előadásra kerül.
Tehát van egy csomó dolog, amire most készül és készülhet. Ki fogunk ezekre térni, de visszatérnék egy kicsit a kezdetekhez. Én mindig nagyon fontosnak tartom, hogy ki honnan jön, onnan mit hoz magával, és bár Dunapatajon született, Hartainak vallja magát. Szülők, nagyszülők is, ugye, Hartán,
igen.
Éltek.
Igen.
Ez milyen örökséget jelent?
Talán a legfontosabbat. Amit a magam nyelvén úgy fogalmazhatnék meg, hogy ott tapasztaltam meg azt a szeretetet, amelyet az Isten az ember iránt gyakorol a nagyszülőkön és a szüleimen keresztül. És igyekszem magam is ezt a példát követni és ezt továbbadni. Ez talán a legfontosabb, amit magam elé tűztem.
Ez azt jelenti, hogy akkor egy olyan hitbe is, és egy olyan hitben élésbe született bele, ami mindig is iránytű volt egyik oldalról, másik oldalról kapaszkodó?
Mindig, így van. Ez elsősorban...
Ez azért nagy szerencse.
Gondolom, hogy így van. Ez a zenén keresztül valósult meg az én számomra, az én esetemben, hiszen a gyermekkorom óta elbűvölve, bűvölten hallgattam az orgonazenét, és különösen is a luteránus korál volt az, amely meghatározta az egész zenei anyanyelvemet és az egész zenei gondolkodásomat. És így módon, miután a bachi életmű a luteránus korálra épül, így módon bejárásom volt a teljes életműbe.
Ezt templomi közegben tapasztalta meg?
Első esetben is, gyermekként templomi
és
környezetben.
És emlékszik rá, hogy, ugye azt mondta, hogy elbűvölt, ezt a szót használta.
Igen.
Emlékszik rá, hogy milyen hatással volt, milyen gondolatokat, milyen érzéseket ébresztett, mitől lett ebből elköteleződés?
Megszólítva éreztem magam. Ma is így van. Ha egy egyszerű gyülekezeti éneket hallok, akkor teljesen megérintve és megszólítva érzem magam, ami sokszor azzal párosul, hogy az ember meghatottan hallgatja ezeket az énekeket, tehát teljes valójában átjárja az embert.
Nézze, ugye volt a nagyszülőnek és a családban is az éneklésnek hagyománya, ami egy nagyon fontos dolog. Egy interjúban azt mondta, hogy addig énekeltek este, amíg el nem aludtak.
Igen.
Én azt képzelem, de egyébként most nagyképű vagyok, nem azt képzelem, több helyről is hallottam már életem során interjúból, és egyébként főleg karmesterektől, hogy az ének az egy olyan nagyon fontos dolog, és egy olyan összetevője az életnek, hogyha az véletlen kimarad a gyerekkorból, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy azzal mennyi veszteséget okozunk. Tehát, hogy énekelni akkor is kell a gyerekkel és a gyereknek, hogyha erre nincs is zenei tehetség. De ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember megismerje a saját hangját. Önöknél meg ráadásul tehetség is volt. Ez feltehetően egy örök kapaszkodót tud nyújtani, hiszen az ének az önmagába ugye emeli a rezgés számát az embernek, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát a lelket melengeti. Tehát ez egy olyan erőbirtoklása, ami kevés van.
Így van, azonnal egy másik világi dimenziói nyílnak meg az ember előtt.
És hogy lehet, hogy megnyugtatja az embert?
Mert a helyére kerül minden. A harmónia akkor jön létre, hogyha az e világ, a látható világ és a láthatatlan világ egyensúlyban van. És a zenén, a művészeten keresztül módon van arra, hogy az e világot átlépjem, és kilépjek a történetiségből. És valóban megszűnik az idő és a tér dimenziója. És ez az, ami nyugtatólag hat. Csodálatos. Amikor az ember a helyére kerül, és minden a helyére kerül. A teremtés tökéletessége folytán az én megítélésem szerint mindennek és mindenkinek meghatározott helye és feladata van. És ha ezt a feladatot ő betölti, akkor megérzi a harmóniát, és megérzi azt, hogy a mindenségbe pótolhatatlan.
Nagyon megnyugtató egyébként ilyet hallani, főleg így az év vége felé, karácsony előtt, amikor szerintem mindenki egy kicsit gondolkodik azon, hogy az elmúlt év az mit hozott, abban ő hogyan viselkedett, és szerintem sokan vannak, akik keresik a helyüket. Olyan jó érzés azt hallani, hogy biztosan mindenkinek van valahol helye. Azt, hogy ezt megtalálja, és hogy találja meg, ebben vannak szerencsésebbek, meg vannak, akiknek nehezebb ez az út. De honnan lehet tudni, hogy valaki a helyén van?
A karácsony kapcsán, ha megengedi, most ezt szívesen elmondanám, hogy a karácsony azért különleges alkalom minden esztendőben, mert a reális világ és a transzcendentális világ érintkezési pontján áttör a fény, mégpedig az örök élet fénye. Uh-huh. És ez hirdeti, hogy az ember az örökhöz tartozik, és nem a mulandóhoz. És ez az az erő, és ez az a reménység, amely a valóság fölötti világba emel, vagy még pontosabb azt mondom, hogy a világ fölötti valóságba. És ekkor tudom meghatározni, hogy milyen irányba halad az életem. És most konkrétan a Bachi életműre vonatkoztatva, hogy az Isten törvénye szerint rendezem be az életemet, vagy a világ törvénye szerint.
Mert ez a kettő eltér.
Igen, ez eltér. Uh-huh. Vagy pedig azon igyekszem, hogy a nevemet a történetiség könyvébe írják föl, vagy az örök élet könyvébe. És itt módonban van a Bachi zenén keresztül ezeket mind megfontolni. Én nekem egyénileg, személy szerint. Akkor, amikor játszom a művet, amikor vezényelek, vagy akkor, amikor hallgatom.
Nekünk, akik nem vagyunk ebbe feltétlenül annyira jártasak, mesélne egy kicsit a Bachi életműről, hogy mi az, amit most elmondott, ezt mire alapozza, mi az, amit Bachról jó lenne most hallani, tudni, hogy az ő zenéje hogyan lett ez a követendő példa.
Bach a Bibliájának a margójára a következő mondatot írta, bei einer andächtigen Musik ist Gott alle Zeit mit seiner Gnaden gegenwart. A hívő, áhítatos egyházi zenében Isten az ő kegyelmével mindenkor jelen van. Most ezt az egységet, az ember és az Isten szövetségét, ezt éli át az, aki hallgatja. Ha tud róla, ha nem tud róla. Hmm. Ez a kivételes benne, és miután a teremtettségnél fogva az minden ember a világ bármely pontján megérinthető és megszólítható ezen a ponton, és ezt tudja a Bachi életmű és a Bachi zene, azon a ponton érint meg, aki mindenkiben változatlan és gyermek marad örökre. Ezt a nyelvet tudja szerintem a mester. Ezért van az, hogy Kínától, Japántól kezdve mindenhol az ő zenéjét nagyon sokra értékelik és nagyon szeretik. Pedig ott a történetiségből talán semmit se tudnak. És talán mi is kevesen tudjuk Magyarországon, hogy a családfa aljára, a Bach családfa alján oda van írva Veit Bach nevéhez, ugye az első Bachhoz, hogy stammte aus Ungarn, Magyarországról származott. Ugye, ilyen, ez a vonatkozás ritkán szoktuk emlegetni, pedig ez is a mi számunkra egy fontos információ lehet.
Abszolút. És hogyha most minden előképzettség nélkül az interjú után én majd csak keresek egy Bach zenét, és hallgatom, és átadom magam neki, akkor megtörténik velem ez a megérintődés?
Én biztos vagyok benne. Emlékszem rá, hogy a Pernye tanár úr említette, hogy őt fölhívta a Pilinszky János, és azt mondta, hogy András, milyen sok zenét írt ez a Bach? Mondta, hát ne viccelj, persze, sokat, azt mondta, de jó, mert ilyen örömöt sehol nem hallottam még zenében, mint a Bachi zenébe. És tudjuk róla, hogy Pilinszky hát napokat volt, hogy teljes napokat a hámol misét hallgatta végig is. Nagy rajongással volt a mester életműve iránt. Pedig ő azt mondta magáról, hogy botfülű. ami nyilván nem volt igaz.
Igen, ez szerintem ez ugyanúgy, mint a fahangú, tehát, hogy nincs ilyen. Tehát nincs a zene, minden, az egy persze. Nemzetközi, az egy egyetemes nyelv, és mindenkinek azt mond, amit ő akkor érez, és nem kell hozzá magyarázat, így és van, mindenki azt hallgat, amit
szeretne. Így van, és a legfontosabb az, hogy egy olyan erőtérbe vonja be az embert, hogyha nincsenek előítéletei, és nem akar ellenállni, és nem fogalmaz meg magába, hanem átadja magát ennek, egy olyan erőtérbe kerül, ami páratlan. Ami sehol nem, senkinél és semminél nem tapasztalható. Ezért én azt mondom mindig a növendékeknek is a Zeneakadémián, ma reggel is játszottunk, minden órát azzal kezdünk, hogy Bach korálokat játszunk. És ott ezek egyszerű kis zenei formák, de utolérhetetlen szellemi teljesítmények. Ezért mindig azt mondom, hogyha az emberiség egy másik bolygót találna, ahol ugyanolyan élet van, mint nálunk, az semmi se volna ehhez képest. Ezek a szellemi dolgok azok, amik az örökbe vannak, és ott rögzülnek. Ezért fontosak ezek.
Egy elég gazdag életutat tudhat magáinak, mind művészileg, mind pedig egyáltalán emberileg. Soha ez a hit meg nem remegett?
Nem. Ezzel
Jézusom,
magam is,
de szerencsés.
Magam
tényleg
is csodálkozom. Soha bennem semmilyen kétség nem merült föl. Magam is csodálkozom ezt, amikor hallgatom magamat, és magamtól hallom. Mert mindenki mondja ezt, nem, hogy ő kétségek merültek föl benne, hogy ez valóban így van, valóban nem. A teremtő létezik, nem létezik. Mindenki, az egész emberiséget foglalkoztatja ez a gondolat. Engem sose foglalkoztatott. Mert minden egyes Bach művet, amikor játszunk, megerősít ebben. Hogy ez helyes ez a gondolkodás.
Magyarán ezen keresztül van a találkozás, és úgy tűnik, hogy ez egy korai jegyesség volt, és ez tart.
Így van. Én a mester tanítását magamra vettem. Tehát nem úgy tekintek rá, hogy van egy zeneszerző, akinek az életművét szeretem. Nem, hanem a mester tanítványa akarok lenni. A tanítványság pedig azt jelenti, hogy a mester életterhét magamra veszem. És ezért kezdtem el a Deák téren is a kantáta zenés sorozatot, ami azt jelenti, hogy 200 egyházi kantátája van, és én célul tűztem ki, hogy mind a 200-at szeretném az életem során megszólaltatni. Amihez hozzátartoznak a nagyművek, a hámolmisék, a passiók, a magnifikátok, és hát a teljes életmű, mert a teljességet kell ismernem ahhoz, hogy rálátásom legyen a részletekre is. Ezt tanítom a fiataloknak is, az egyetemes tájékozódás, az a legfontosabb, mert azt tudja a lelket a beszennyeződéstől megóvni és megőrizni.
Hát meg az ad lehetőséget arra, hogy valóban széles legyen a látókör. Tehát, hogy mindent a helyén tudjunk kezelni.
Így van.
Fontos, hogy milyen lépcsőfokok voltak. Tehát az, hogy ez a megérintődés ott volt már gyerekkorban, ehhez volt egy nagyon biztonságos, és ha jól értem, elég szeretetteljes háttér. Az, hogy ezen az úton menjen, hogy képezze magát, az mennyire volt akkoriban nehéz, könnyű, fontos volt-e a kapcsolódás, a tehetség volt a lényeg?
Azt hiszem ez utóbbi. Mert valóban sokszor szoktuk mondani, hogy utat talál a tehetség minden körülmények között. Én azt hiszem, hogy ez volt az én esetemben is. Mert a faluban zeneiskola nem is működött, hanem Gerényi Salamo tanár úr foglalkozott velem. És ő irányított Kecskemétre, Kardos Pál tanár úr tanított akkor a kecskeméti kodályiskolában, és az ő növendéke Ordasi Péter foglalkozott velem külön, és aztán a kecskeméti zeneiskolába jártam zongorára. Tehát az 60 kilométerre van tőlünk, akkor minden héten kétszer oda-vissza. És aztán Bajára kerültem a német nyelvű gimnáziumba, ott is külön tanultam orgonálni, és utána Pécsre, a főiskolára. Ott elsősorban a karvezetés, az énekkari munka volt az, ami a középpontban állt Illai tanár úr vezetésével, és akkor a szakiskolába is külön kértem, hogy zongora szakra járhassak Stankov tanárnőhöz. És utána kerültem a Zeneakadémiára, a Párkai tanár úr osztályába.
Ez egy szépen végigjárt út, és gondolom, hogy folyamatosan ebbe a közegbe volt, a zenei közegbe.
Igyekeztem olyan, minden alkalmat megragadni.
Tehát olyan emberek között, akiknek ugyanez az érdeklődése, ugyanez a szenvedélye.
Igen.
Sokat lehet tanulni egymástól, azt gondolnám.
Hát a legfontosabb dolog az, és ezért a leghasznosabb a
ezek mentén kialakulnak barátságok, életre szóló
hogyne.
Kapcsolódások?
Hogyne.
Nyilván, mert ez egy közös hit, mondhatnám.
Hát abszolút, és ugye a vezénylés, akár az énekari, akár a zenekari munka, az egy közösségi műfaj. Tehát ott muszáj egymásra figyelni, egymásra vagyunk utalva.
Meg egymásba megbízni, meg elhinni, hogy most az a jó, amit ő mond.
Úgy van. Tehát itt az is van, hogy egymástól tanulunk. És egy zenekari muzsikus az ugyanannyit tanult zenét, mint én. De amikor én vezényelek, akkor nekem a művet jobban kell ismernem, mint ő. És ez az a pont, ahol ő elhiszi azt, hogy az helyes, amit én kérek tőle, és akkor örömmel áll mögém. És örömmel segít.
Hát ezt abszolút értem, hogy jobban kell ismernie, sőt, mindent jobban kell ismernie. Én azt gondolom, hogy még az aktuális művön belül is, de ez csak az én képzelgésem, picit egyel előrébb kell lenni, hogy tudja, mikor kitint be.
Hát igen, ezek az alap dolgok, igen.
Igen.
Hát ugye itt a próba...
Ez egy nagyon érdekes egyébként, ez a karmester. Ez egy olyan érdekes világ nekem. Az édesapám nagyon szerette a komoly zenét, és amikor valamilyen úton, módon engem el tudott ilyen helyekre vinni, vagy csábítani, akkor ő mutatta meg nekem a zenei árkot, és azt magyarázta el, hogy ez mennyire fontos, amit a karmester csinál, és egyszer megmutatta, hogy látod, ez a mozdulat azt jelenti, hogy most jönnek a fúvósok. Nagyon büszke vagyok magamra, látja, most ezt tudom hasznosítani, ezt, hogy beintjük a fúvósokat, a vonósokat, és hogy minden mozdulatnak megvan a maga jelentése, amit azok az emberek tökéletesen értenek, és végre is fogják hajtani.
Hát így van, ez egy külön művészet, ez biztos.
De tudnia kell, hogy mikor, nem intheti be rosszkor.
Hát nem, azért van ott, hogy jókor. Tehát, hogy segítségére legyen az együttesnek, és az egyéni muzsikusnak is, hogy őt megnyugtassa, hogy most jó helyen van.
És most ezt hogy lehet, ezt hogy tanulják meg? Ez egy olyan érdekes.
Hát ez csomó szorgalmat igényel. Van, aki zongorával tanul, van, aki partitúrából tanul, van, aki összejátsza ezeket a műveket. A Zeneakadémián ott zongorás próbákkal kezdjük, tehát a növendékek két vagy akár három zongorán is játsszák az adott művet, és akkor a karmester növendék pedig vezényli a darabot. És hát akkor sok mindent meg kell határoznunk, akár a tempót, a karaktereket, a kifejezést, a dinamikát, az árnyalásokat, melyik szólamot emelem ki, melyiket tesszük háttérbe. Tehát elsősorban fejben kell nagyon tudni.
Az, hogy van ehhez egy tehetsége, meg ismeri a művet, meg technikailag megcsinálja jól, azon kívül a személyiségben is kell valaminek lenni, ami miatt követik.
Az biztos, hogy kell lennie. Egyéniségnek kell lenni, és egyéni látásmóddal kell rendelkeznem. Azt szoktam mondani a növendékeknek, hogy körülbelül akkora a különbség, mint az, hogy egy repülő, amelyik alumíniumból van, az is repül az égen, és az is csodálatos. De ezt összehasonlítom egy madárral, ahogy az repül, az a művészet. Azt kell nekem megvalósítani. A technikát átlépni, az anyagot elhagyni.
Ebben sem volt soha kétely, hogy ezt csinálja, és hogy ebbe mindent beletesz?
Nem, úgy érzékeltem, hogy ez az a terület, amiben a leginkább tudom aktivizálni magam. És a képességeimet is talán ezen a területen tudom a leginkább kamatoztatni.
Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem már Kamp Salamonnal, a Lutheránia Ének és Zenekar Liszt Ferenc és Kossuth Díjas karnagyával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester és karvezető tanszékének egyetemi tanárával. Maradjatok ti is, kitérünk még elég sok mindenre. Zene után tehát jövünk vissza.